Pole pozíció. Öveket bekapcsolni, mert jön egy gyors kör Magyarország és a világ versenypályáin Szújó Zoltánnal.
Üdv mindenkinek, ez a Pole Pozíció Podcast 15. adása. Végre valahára elkezdődött a 2020-as Forma 1-es szezon. 217 napot kellett várnunk arra, hogy újra F1-es versenyt láthassunk, és az osztrák nagydíj bővelkedett izgalmakban és fordulatokban. Valtteri Bottas nyert, Charles Leclerc lett a második, és a McLarenes Lando Norris a harmadik, utóbbi életében először zárt dobogós helyen. Rendkívül sok műszaki hiba tarkította a futamot, összesen mindössze 11-en jutottak el a kockás zászlóig a 20-ból. Az egy év kihagyás után visszatérő Esteban Ocon 8. lett a Renault-val, és élete első Forma 1-es futamát a 11. pozícióban zárta a Williams kanadai újonca Nicolas Latifi. Még korábban az az óriási megtiszteltetésért, hogy felkértek legyek tagja a Magyar Nagydíj Koordinációs Bizottságának, így szombaton felkerekedtünk, és az ITM, illetve a Semmelweis Egyetem delegációjával elutaztunk a Red Bull Ringre, hogy a helyszínen nézzük meg, hogyan működik a zárt kapus futamrendezés, miként tesztelik koronavírusra az összes résztvevőt, és egyáltalán milyen szabályokat kell betartani és betartatni idén a Forma 1-ben. Röviden, ezek a szabályok végtelenül szigorúak, még Forma 1-es mércével is. A július 5-i szezonnyitón történteket a Trend FM Sportérték című műsorában elemeztük, a rádióból Imre Lőrinc hívott fel, hogy beszélgessünk, ezt hallhatjátok most.
A hétvégén 217 nap után tért vissza a Forma 1, ugye legutóbb, a mostani hétvégét megelőzően a legutóbbi szezonzárót, az Abu Dhabi nagydíjat láthattuk, és hát igazából, hogyha csak azt nézzük, hogy Valtteri Bottas nyerte idén is a szezonnyitót, akkor eddig nagyon hasonlít a mostani szezon az előzőre, viszont azt hiszem, hogy jóval eseménydúsabb, jóval kaotikusabb volt itt a szezonnyitó, mint amit megszokhattunk mondjuk az elmúlt években Ausztráliában. A lényeg, hogy most itt erről az első futamról fogunk beszélgetni, vendégem pedig a telefonvonal túlsó végén Szújó Zoltán, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Automotorsport tanácsadója. Szia Zoli! És akkor vegyük itt sorba, tényleg nagyon kaotikus volt a futam, igazából még csak nem is a győztes személyt illetően, hiszen mondhatjuk, hogy Valtteri Bottas rajtcél győzelmet aratott, de volt vitás eset, nem is kevés, a leginkább az Albon-Hamilton ütközés, amely most már egy ilyen visszatérő elem a Forma 1-ben gyakorlatilag. Ugye a brazil nagydíj, előző szezonbeli brazil nagydíjon is ez megtörtént. Aztán többször volt munkában a safety car, nagyon sok kiesés volt, és én, ha megengeded, ezzel kezdeném. Te mennyire gondolod úgy, hogy azért volt több technikai probléma például, mert hogy nem a megszokott módon tudtak a csapatok felkészülni erre a szezonra?
Szerintem egyértelmű összefüggés van a kettő között, mert ugye a gyárakat a költségcsökkentés szellemében hosszú időre bezárták ebben a kényszerszünetben, ugye hosszú hetekig nem mehettek be dolgozni a csapatoknak a mérnökei, szerelői, de azért a kényszerszünet előtt, illetve után, tehát közvetlenül az osztrák szezonnyitó futamot megelőzően dolgozhattak a csapatok központjaiban, és egyébként abból nem is csináltak titkot az istállók mérnökei, hogy folyamatosan azért próbálkoznak az újításokkal, és fejlesztéseket igyekeznek föltenni az autókra. Legyen ez akár egy fékhűtőnyílásnak a megoldása, vagy akár egy komolyabb motorfejlesztési csomag, mint ahogyan például a Honda ugye megérkezett Ausztriába erre a hétvégére, de ezeket nem tudták letesztelni éles körülmények között. És ugye ilyenkor már júliusra azért javában benne vagyunk a szezonban, a Forma 1-es szezonban, és azért ott van az a két pénteki szabad edzés, meg az egy szombati edzés, azt mondjuk vegyük le, mert akkor már inkább az adott hétvégére készülnek meg az időmérő edzésre, de van a kétszer másfél órás pénteki szabad edzés, ami igazából egy-egy évközi tesztnek is felfogható, ott szokták kipróbálni letesztelni az újdonságokat. Na erre most nulla lehetősége volt a csapatoknak, és szerintem ez ütközött vissza abban, amikor azt láttuk, hogy mennyi technikai probléma van a szezonnyitó osztrák nagydíjon. Egyébként én már kellően idős vagyok ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy kicsit visszasírom ilyen szempontból a régi időket, mert azért ez a fajta kiszámíthatatlanság szerintem különösen a technikai sportoknak mindig része volt, és mindig meg tudta változtatni a dramaturgiáját, vagy a történetét egy-egy futamnak, vagy akár egy-egy szezonnak, hogyha valakinek elfüstölt az autója, és hát ilyet azért nagyon ritkán szoktunk látni a Forma 1-ben, mert ezek a vállalkozások, ezek minden kockázatot a minimálisra igyekeznek csökkenteni, és a lehető legmegbízhatóbb műszaki megoldásokat föltenni az autókra, és nagyon kevés, úgy általában a műszaki hiba, főleg akkor, amikor azért a szabályok nem változnak jelentős mértékben, a műszaki vagy technikai szabályok jelentős mértékben, úgyhogy ilyen szempontból ez az esetlegesség, ez a kockázat, vagy ez a műszaki megbízhatatlanság szerintem alapvetően nem feltétlenül baj, hogyha benne van az autósportban, de nyilván ezt nem tudom elmagyarázni egy Daniel Ricciardo vagy Max Verstappen rajongónak, hogy csak két olyat említsek, akik kiestek műszaki gondok miatt az osztrák nagydíjon, de alapvetően válaszolva a kérdésedre, egyértelműen összefüggést látok a sok technikai hiba és a tesztelés hiánya meg az egész furcsa szezon kezdet között.
Ugye kérdés, hogy ez mennyire lesz majd elmondható az egész szezonra, vagy be tudják magukat érni a csapatok, itt szezon közben tudnak igazából tesztelgetni.
Hát bocsánat, hagyj vessek közben, hogy ugye most nem mehetnek vissza a bázisokra. Tehát most ott maradt a mezőny Ausztriában, tehát ha valakinek van egy komolyabb műszaki gondja, mondjuk egy konstrukciós problémája, akkor azt nem feltétlenül tudja azonnal kijavítani, mert nyilván van egyfajta kommunikáció, meg valamiféle áruforgalom a bázis és az ausztriai helyszín között, de ez korán sem olyan kényelmes, mint egyébként általában egy normális idézőjelben szezonban, tehát nagyon nehezen tudnak reagálni egy-egy ilyen problémára a csapatok. Tehát ha valakinek mondjuk most Ausztriában nem volt jó hétvégéje, és sokan voltak ilyenek, annak sajnos föl kell arra készülnie, hogy akár ezek a hibák a következő hétvégén is megismétlődhetnek ugyanazon a pályán.
Az előszezonból már szerinted hogy jöttek ki összességében a csapatok? Várhatunk egy Mercedes dominanciát idén is, ugye főleg az nagyon feltűnő, igazából első rajtsort kibérelték, de aztán Hamilton kapott egy rajthelybüntetést. Szóval a Mercedeshez nem nagyon tudott felzárkózni egy csapat sem, főleg nem a Ferrari például, amelynek nagyon lassú volt a tempója az időmérőn.
A tekintetben biztos vagyok, hogy a Mercedes számít továbbra is az első számú erőnek a Forma 1-ben, de ez már korán sem annyira egyértelmű, mint mondjuk az előző néhány évben volt. Nagyon látványos a Ferrari visszaesése, különösen ugye egykörös tempót illetően az időmérőedzésen, így aztán Charles Leclerc második helye egyébként szerintem csodaszámban megy, ugye ő lett a második Valtteri Bottas mögött, de csak a hetedik rajtpozícióból indulhatott. A Ferrari egyébként pont a magyar nagydíjra, a szezon harmadik futamára ígért egy nagyon komoly fejlesztési csomagot, és ezt nyilván a Ferrari rajongók világszerte már alig várják, hogy ráadásul működjön is. Szóval a Mercedes továbbra is az első számú erő, amelyet meg kell előzni, de nagyon kíváncsi vagyok a Red Bull Hondára. Ugye most nulla ponttal állnak, és ez egy rendkívül érdekes helyzet, mert hogyha a koronavírus világjárványnak lesznek még hullámai, és ez vastagon benne van szerintem a pakliban, könnyen elképzelhető, hogy a most ismert 8 versenyen túl nem látunk majd futamokat idén. Ugye ez a 8 verseny azért fontos, mert ez alapján már a szabályok értelmében hivatalosan világbajnokot lehet hirdetni, de fölértékelődnek egyrészt a jó eredmények, másrészt pedig nagyon-nagyon komoly következményei lehetnek egy olyan Bettlinek, amelyet most a Red Bulltól láttunk, hogy tudnélik nulla pontot szereznek egy verseny hétvégén. Tehát arról nem vagyok meggyőződve, hogy mondjuk a Red Bull jelen pillanatban a második erő, de ha levesszük ezt az osztrák szezon kezdetet, és mondjuk a Red Bull rajongók bíznak abban, hogy sikerül orvosolni a problémákat, akkor szerintem a Mercedes után mondjuk a Red Bull lehet a második legjobb autó, és egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, legalábbis a hungaroringi magyar nagydíjig biztosan nem, hogy a Ferrari a harmadik erő. Sokkal inkább, ahogyan arra számítani lehetett, a McLaren, illetve a Racing Point az a két csapat, amelyre oda kell figyelni, mert szerintem még az is benne van, hogy nemhogy csak dobogós helyezést szerez mondjuk Lando Norris, ahogy most történt, ugye minden idők harmadik legfiatalabb dobogósát köszönthettük ezen a furcsa pódium ceremónián ott a célegyenesben Spielbergben, hanem akár még a futam győzelemre is esélyes lehet. Nem beszélve a Racing Pointról, mondjuk egy Sergio Perezről, aki meg egy rendkívül intelligens versenyző, akinek az ereje abban is rejlik, hogy a versenyszituációkat nagyon jól olvassa, és ráadásul az autó is tökéletesnek tűnik, amit ugye sokan illettek azzal, hogy a rózsaszín Mercedes, mert gyakorlatilag a szabályok adta kereteken belül lemásolták a tavalyi konstruktőri világbajnok autóját. Tehát érdekes ilyen szempontból az, hogy hogyan alakulnak az erőviszonyok. Én a Ferrarit nagyon féltem, és amikor azt mondom, hogy a Ferrarit féltem, akkor egy picit a Forma 1-et is, mert a Ferrari jó szereplése, egy erős Ferrari az mindenképpen kell a Forma 1-hez. Ez független szabályrendszertől, korszaktól, egész egyszerűen nagyon sokan a Forma 1-et a mai napig a Ferrarival azonosítják, és ezzel semmi baj nincsen egyébként. És hogyha ők gyengélkednek, akkor sajnos a Forma 1 népszerűsége is egy picit visszaesik. Ez tapasztalatból, meg mondjuk a nézettségi adatokat jól ismerve mondom.
Szerinted egyébként itt a nézettségi adat most kiugró volt, azért, mert hogy tényleg rendkívüli az egész szezon kezdet?
Hát azt áruljuk el a hallgatóknak, hogy hétfőn délelőtt beszélgetünk, és még nem kaptam készhez ezeket az adatokat, információkat.
Csak megérzés, a te környezetedben többen nézték.
Voltak visszajelzések, igen. Tehát az látszik, hogy azért a sportrajongók egyáltalán az élő sporttartalomra már nagyon ki voltak éhezve, és szerintem nagyon sokan hálásak voltak azért, hogy végre látnak egy Forma 1-es futamot, és ilyen szempontból egyébként a Forma 1-nek mennie kell előre, és ezt jól csinálja. Tehát szerintem most az első 2-3 futamig, különösen Magyarországon a nézettség nem alakul rosszul, hiszen ugye a harmadik verseny hétvége lesz majd a Magyar Nagydíj, ami azon különleges sportesemények egyike, amely nem hogy elmaradt volna, vagy későbbre halasztották volna, hanem egyenesen korábbra került a versenynaptárban. Szóval július 19-én Magyar Nagydíj. Én utána egy picit tartok attól, hogy beindul a nyár, és hogy nagyon sűrűn követik majd egymást a futamok. Lehet, hogy egy picit elveszik a zajban a Forma 1, és nem feltétlenül tudják. A rajongók fogják tudni, a kevésbé a Forma 1 eseményei talán kevésbé intenzíven követők lehet, hogy nem fogják pontosan tudni, hogy melyik hétvégén van verseny, meg mikor nincs, de alapvetően egy ilyen szezon kezdett, amiben tényleg volt rendkívüli izgalmas helyzet, vitás eset, technikai hiba, jó csaták, ez nagyon jót tesz általában a Forma 1 nézettségének. Hosszabb távon egyébként nem mernék tippelni arra, hogy mi történik. Azt ugye látjuk, és ez egy globális változás, és a Forma 1 ezzel kell, hogy szembenézzen, hogy a televíziós piacról tűnnek el a nézők. Tehát eleve kevesebben fogyasztanak már úgy médiát, ahogy korábban. Ez egy egészen más beszélgetés témája is lehetne, és azért találja meg a Forma 1 és a kereskedelmi jogok birtokosaként a Liberty Media nevű amerikai médiavállalkozás azokat az újszerű csatornákat, akár a Twitchre gondolok, vagy a Instagramra, a Twitterre, és így tovább, ahol eléri a fiatalabb szurkolókat, és ezt egyébként sikerrel teszi, de az látszik, hogy sokkal több platformon fogyasztják már a Forma 1-et, mint mondjuk az én fiatal koromban, vagy gyerekkoromban a 80-as, 90-es években, amikor tényleg szinte megállt az élet vasárnap délután, és mindenki Ayrton Sennát meg Alain Prostot nézte.
Tényleg ez egy másik beszélgetés lenne, de ígértem, hogy még kicsit visszacsatolunk a versenyhez. A legnagyobb dilemmát vagy polémiát az okozta, hogy ugyebár, ahogy utaltunk rá, Albon és Hamilton azt hiszem a 61. körben ütköztek. Ugye Hamilton a kívülről autózó vagy előző Albonra úgymond ráhúzta a saját autóját, emiatt kapott egy 5 másodperces büntetést, és az volt igazából a kiakadás tárgya, hogy csak 5 másodperc lett, amikor mondjuk ugyanennyi büntetés jár azért, mert valaki gyorsan hajt a box utcában. Szerintem ez mennyire volt fair?
Hát nyilván a Hamilton rajongók azért nem emiatt akadtak ki, hanem egyáltalán azért, mert a kedvencük büntetést kapott. Nem tudom, egyébként én nem olvasok hazai internetes fórumokat, ahol mondjuk általában ezekbe a véleményekbe bele lehet botlani. Néha egyébként lehet, hogy nem ártana. Alapvetően azt gondolom, hogy az a büntetés jogosnak volt mondható. Határesölt volt a versenybaleset és a picit szándékosabb leszorítás között. Szerintem példás gyorsasággal hoztak döntést a versenybírók. Mert nem kellett arra várnunk, még akár hosszú órákig a leintés után, hogy akkor most Lando Norrisnak megvan-e az a harmadik hely, vagy nincs, hanem azonnal a döntést hoztak, hogyha csak a szabályok szellemét figyelem, nem csak a betűjét, hanem a szellemét is, akkor azt gondolom, hogy jogos volt a büntetés, hiszen a 4-es kanyarban a külső íven Alex Albon megpróbált egy nagyon kemény, de szabályos manőverrel elmenni Hamilton Mercedes-e mellett. Ugye Albonnak frissebb gumiai voltak, ráadásul azt hiszem talán lágyabbakon is volt, tehát még jobban is tapadt az autója, és szerintem benne volt az, hogy megnyerheti a futamot, hogyha olyan tempóval föl tud zárkózni az előtte autózókra, és Hamilton pedig egyszerűen kicsit alulkormányzottabbá váló autójával belecsúszott Alex Albonba, és Albon itta meg a levét jobban, mert azonnal megpördült. Ugye, ahogy említetted, ennek van már egy első felvonása, tavaly a brazil nagydíjon történt egy sok szempontból hasonló eset, de azért legalább ennyire más szituáció is volt az, és akkor Lewis Hamilton ugye sűrű elnézéskérések közepette mondta azt, hogy bocsánatot kér Alex Albontól. Itt szerintem egyértelműbb volt az, hogy az alulkormányzottabbá váló Mercedes az kifelé csúszott a pálya külső íve felé, és egyébként nem volt meg az az egy autónyi szélesség a pálya széle és a Mercedes között, amelyet egyébként a szabályok értelmében meg kell adni. Tehát én azt mondom, hogy szerintem belefért a büntetés, és azok után, hogy egyébként vacakoltak a versenybírók, hiszen ne feledjük el, hogy Lewis Hamilton egy 3 helyes rajtbüntetéssel kezdte a futamot, bár úgy tűnt, hogy ez még szombaton történt, az időmérő edzésen Valtteri Bottas sodródott le a pályáról, és mögötte jött szintén gyors körön a csapattárs Hamilton, és nem vette észre állítólag a Bottas autója által felvert porfelhő miatt a sárga fénypanelt, igazából a sárga zászlót. És ezt elsőre egyébként el is hitték a versenyfelügyelők, és nem büntették meg Hamilton, míg nem aztán újra még megnézték, és azt hiszem talán a Red Bull volt az, amelyik kérte, hogy vizsgálják meg még egyszer tüzetesebben az esetet, és akkor rájöttek arra nagyjából 1 órával a verseny rajtja előtt, hogy Hamilton mégis hibás volt, ezért aztán hátra küldték a másodikról az 5. rajtkockába. Tehát ott azért nem feltétlenül vizsgáztak jelesre a versenyfelügyelők. Én azt gondolom, hogy ebben a szituációban, a futamon nem sokkal a vége előtt ezt a büntetést ki lehetett osztani Hamiltonra, és szerintem az csak jót tesz, megint csak visszatérek a Forma 1 nézettségére vagy kedveltségére, hogyha nem mindig ugyanaz a versenyző és ugyanaz a csapat nyer. És egyébként a Forma 1 globálisan ezzel küzd most már évek óta, hosszú évek óta, hogy egész egyszerűen a top 3 csapaton kívül más nem tud odaérni a dobogóra. Ezért megy egyébként szenzációs számba Lando Norris 3. helye, és egyébként én nagyon bízom abban, hogy az idei nagyon furcsa szezonban több ilyet fogunk majd látni, hogy egy Racing Point, egy McLaren, akár mondjuk még egy Renault odaérhet a dobogós helyek valamelyikére.
Még egy utolsó kérdésem lenne inkább így a versenylogisztikával kapcsolatban. Szerinted mikor fog egyébként az eldőlni, vagy mikor fognak arról döntést hozni, hogy Európán kívül fognak-e idén versenyt rendezni?
Nagyon okosan járt el a Liberty Media és az FIA, és ugye itt együttműködik a Nemzetközi Automobil Szövetség, illetve a kereskedelmi jogok birtokosa, meg nyilván a csapatok is. Nem szabtak maguknak határidőt, sőt, annyit nyilatkoztak, hogy nem sürgeti őket semmi. Szerintem ők most egyelőre kivárásra autóznak, hogy egy ilyen hülye képzavarral érjek. Tehát a megvannak szeptember elejéig. 8 futam alapján világbajnokot lehet hirdetni. Ez benne van a szabálykönyvben. Ők egyelőre nem gondolkoznak tovább, illetve szeretnének azt hiszem legalább 15 futamot megrendezni, hiszen a televíziós partnerek felé ennyit vállalnak, legalább 15 versenyt vállalnak. Amikor egy tévé megvásárolja nem kevés pénzért a közvetítési jogokat, akkor ott a szerződésben benne van, hogy mindenféle viszmajor meg egyéb esetekben mi az a minimum versenyszám, amelyet a képernyőjére tud tűzni. Ez a száma 15-ös. Leginkább most azt valószínűsítem, vagy a legnagyobb esélyt arra látom, hogy európai helyszíneken fognak majd még versenyezni, hogy itt lehet hallani Imoláról, Mugello-ról, hogy mondjuk 3 versenyt is rendezzenek Olaszországban, de Portimao is felmerült Portugáliában. Tehát én azt látom, hogy elsősorban inkább az európai versenyeket, vagy versenyhelyszíneket nézi a Liberty Media, még akár olyanokat is, amelyen mondjuk még soha nem volt Forma 1-es verseny, hiszen Mugello például ilyen. És aki ment rajta Forma 1-es autóval teszten, mind áradozott, hogy fantasztikus a pálya vonalvezetése, MotoGP-ben használják, Forma 1-ben eddig nem használták. Tehát szerintem a logisztika megkönnyítése és az esetlegesség miatt, a koronavírus világjárvány második hullámának megérkezése miatt szerintem elsősorban Európára koncentrál a Liberty Media, és halkan mondom, hogy szerintem nem feltétlenül fogunk látni idén mondjuk amerikai nagydíjat, vagy mexikói nagydíjat. Egy Kanada az még egyébként bekerülhet a versenynaptárba, ahogy hallottam, egy-két emberrel tudtam, ha csak messziről is, de beszélgetni a Spielbergi helyszínen. Kanada az akár októberben még versenyt rendezhet, de ugye ott nagyon kemény a tél, és nagyon korán jön.
Hát köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, Zoli, és akkor tényleg elrajtolt a Forma 1, látjuk először az európai helyszíneket, 2 hét múlva pedig akkor magyar nagydíj. Szújó Zoltán volt itt a vendégem, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Automotorsport tanácsadója. Köszönöm szépen még egyszer.
Én köszönöm. Pole pozíció. Forma